következő műsorunkban Kocsis Fülöp görög katolikus érsekatya előadását hallhatják, amely a 2025 márciusi Almá dialógus lelki gyakorlaton hangzott el. Az előadás címe Menj be a belső szobádba.
Az Úrban bízom, hogyan mondhatjátok lelkemnek, költöz a hegyekbe, mint egy veréb. Mert ima a bűnösök már kifeszítették az íjat, elkészítették nyilaikat a tegezben, hogy lelőjék a homályban az igaz szívűeket. Mert amiket te építettél, azt ők elbontották, az igaz pedig mit tegyen. Az Úr az ő szent templomában van, Úr ő trónusa a mennyben, szemei nyomorultra néznek, pillantása vizsgálja az emberek fiait. Az Úr megvizsgálja az igazat és az istentelent, aki pedig a gonoszságot szereti, saját lelkét gyűlöli. A bűnösökre hálókat hullat, tűz és kénkő és szélvihar legyen osztály részük, mert az Úr igaz, szereti az igazságot, az ő orcája az őszinteségre néz. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében. Amen. Az első tanításnak az volt a címe, hogy Uram, te hozzád kiáltok. Ez a 140. Zsoltárnak a kezdő sora, amelyet mi minden egyes esti alkonyati istentiszteletünkön, alkonyati imádságunkon eléneklünk. Uram, te hozzád kiáltok. És hát emlékszünk, az 5. Zsoltár is ezzel kezdődött, hogy hozzád kiáltok, hallgass meg figyelmes szavamra. Ezzel indítottunk a lelki gyakorlatunk első tanításában, hogy megszólítjuk az Úristent. És a másik tanításnak a címe, hogy te pedig menj be belső szobádba. Ez érdekesen fog majd elérkezni, ez a gondolat, a 10. Zsoltárnak az értelmezése, elemzése, átelmékedése során. Itt is egy olyan kezdéssel találkozunk, amely hát elgondolkodtathat, hogy kire, mire vonatkozik. Az Úrban bízom, ezzel kezdem. Kihöz szól ez a kijelentés? Nyilván nem az Istenhöz, hiszen hát róla szól. Olyan kijelentés ez, mint az 5. Zsoltárnak az elején, hogy az ember saját magát győzködi. Amikor félve megy előre a valaki a sötétben, azt mondogatva, hogy nem félek, nem félek. Emlékszem, katona voltam, és egy lőszer raktárat kellett őriznünk egy hónapon keresztül. Katona férfi emberek voltak, és egész meglepődtem, hogy a legmarconább, vagy legdurvább lelkű legények is a sötétben féltek. És az éjszakai őrváltás nem volt egyszerű. Volt, aki félt átmenni a sötét erdőn. És akkor ezzel biztatták, hogy nem félek, nem félek, nem félek, úgy megyek, nem félek. Hát egy kicsit ilyen ez is, hogy győzködi az ember magát, hogy az ember saját magát biztatja bizalomra. Vagyis, hogyha az előbbi képet alkalmazhatjuk, akkor ez abból is fakad, hogy van egy olyan tapasztalat, hogy nem tudok igazán bízni. Nem merek egész úgy bízni, mint szeretnék. A Szentírásból ismerik azt a történetet, amikor a holdkóros fiúnak az édesapja kérte az apostolokat, hogy gyógyítsák meg, de nem tudták meggyógyítani a holdkóros fiút, amikor az Úr Jézus a táborhegyén volt. És akkor lejött a hegyről a három kiválasztott tanítvánnyal, és akkor a fiú édesapja odament hozzá, hogy ha valamit tehet, segíts rajtunk. Mondja Jézus, minden lehetséges annak, aki hisz. És akkor a apa fölkiált, hogy hiszek, Uram, segíts hitetlenségemet. Ez egy nagyon sokat mondó fölkiáltás, hogy szeretnék hinni, de érzem, hogy nem tudok igazán hinni. Te segíts nekem, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemet. Hát ilyesmi ez, hogy bízom, Uram, bocsáss meg, hogy nem eléggé. Vagy bízom, add, hogy valóban tudjak benned bízni. Bízom abban, hogy elvezetsz engem bizalomra. Nem hiába valók ezek az önbíztatások. Mint amikor fél az ember, és akkor nem félek, nem félek, bízom, igenis bízni akarok. Minél gyakrabban mondogatjuk ezt, hogy bízom benned, igazából annál inkább valósul meg ennek a fohásznak a tartalma, vagy a célja. Mint amikor félve megy az ember a sötétbe, de azért megy, nem hagyja abba. Nekünk is haladnunk kell a bizalomban. A bizalom nem egy megfogható dolog, hogy nekem van, neked nincs. Vagy tegnap nem volt, mára megvan. Nem ilyen. Hanem állandó mozgásban, változásban, fejlődésben van. Érdekes jellemző ennek a fejlődésnek, hogy minél inkább előre halad valaki, annál inkább érzi, hogy hiányzik belőle. Tehát minél inkább merek bízni az Istenben, annál inkább érzékelem, hogy ez még kevés, hogy még jobban kellene bízni. A három isteni erény ilyen, hit, remény, szeretet. Tehát, hogyha valaki törekszik arra, hogy szeressen, és dolgozik azon, hogy tudjon minél jobban szeretni, mert néha érzi, hogy nem tudok szeretni, annál inkább érzem, hogy milyen hiányosságaim vannak a szeretetben. De minél komolyabban veszem ezt a törekvést, hogy én dolgozom azon, hogy szeressem, annál inkább érzékem, hogy ez még kevés. Minél inkább hisz az ember, annál inkább érzi, hogy ez kevés, hogy a hit ennél sokkal több lehetne. És a bizalomban is így vagyunk, hogy bízom, amíg ez a gondolat föl sem merül, addig nem érzékelem, hogy milyen nagy lehetne a bizalom. Minél jobban fejlődik benne az ember, annál inkább érzi, hogy micsoda mélységek vannak. Miért? Azért, mert az Isten végtelen. Mert ezek az isteni erények, és a hit és a bizalom ugye szinoníma kifejezések, végtelen távlatot céloznak meg. És az ember a születésétől kezdve minden nap hatványozottan, exponenciálisan növekszik ebben a fejlődésben, akkor sem éri el a Jóisten. Tehát mindig tudunk ebben fejlődni. És kell is erre törekedni. A folytatás azonban, mikor az Úrban bízom, ez az önbíztatás, hogy úgy mondjam, amire most kikerekítettük, azért arról is árulkodik, hogy itt nem csak önbíztatásról van szó, hanem egyfajta tanúságtételről. Vagy ha úgy tetszik, védekezésről, az Úrban bízom, hogyan mondhatjátok lelkemnek, költöz a hegyekbe, mint egy veréb. Tehát nem csak magamnak, hanem a környezetemnek is bizonyítani akarom, hogy merek bízni. Mert hogy ők is kétségbe vonják, és rossz tanácsot adnak. A világban az az állapot, az az alapállapot, hogy nincs kiben bízni. Nincs miben bízni. Egyetlen megoldás, menekülj, bújj el, nincs védelem, nincs menekvés. Mint hogyha a sötétben lépkedő embernek azt mondanák, hogy fordulj vissza, jobb, ha visszamész. Baj lesz, inkább nem menj tovább. A világ erre készít bennünket. A világnak van egy ilyen lehúzó ereje. Nem akarja, hogy emelkedjek az Isten felé. Nem akarja, hogy fejlődjek. Van még egy másik irány, hogy fejlődjek, de Gellert kap, vagy másik irányban, visszatérek erre. Valóban azt látjuk, hogy bizalmatlanság uralja az emberi közösségek jó részét. Kerítések, zárt ajtók, biztonsági berendezések. Ezek nem biztonságot adnak, hanem a bizonytalanságot gerjesztik az emberbe. Azt sugallják, hogy enélkül nincs biztonság. És akkor minél több kütyüt beépítesz, hogy minél nagyobb biztonság legyen, de közben belülről meg növekszik a bizonytalanság és a bizalmatlanság. Nem politika, hanem egy nagyon-nagyon fontos igazság. Óriási hazugság az, hogy az Európai Unió biztonsági intézkedésként megfogalmazta, hogy 3 napi élelmet meg biztosítsuk meg magunkban. Melyik az a háztartás, ahol nincsen 3 napi élelem, meg nem tudom micsoda. Ez semmi más, mint hogy arra készítenek bennünket, hogy féljünk. Meg a háborús gondolatnak az elhintése. Borzasztó hazugság. És közben azt mondják, hogy a biztonsági politikai szempontból ezeket meg kell tartunk. Hát, és ilyen világban élünk. És mint látjuk, nagyon érdekes, nézzük tovább, nem csak szóbeszéd veszi körül a bizalmában megtámadott embert, egy egész arzenált sorokoztatnak föl, hogy a bizalomtól eltérítsenek. Mert íme a bűnösök már kifeszítették az íjat, elkészítették nyilaikat a tegezben, hogy lelőjék a homályban az igaz szívűeket. Nézzük meg kicsit közelebbről. Biztosan ismerjük azt a tanmesét, ami nem igaz, de tanúság azért értékes. A békák másznak föl az oszlopon. És nagyon nehéz a békának az oszlopon mászni. Békák, nem tudom, kicsodák mondják, hogy hagyjátok már abba, úgyse tudtok fölmászni. És sorba potyognak le a békák. És van egy, amelyik följutott. Egyetlen egy. Hát miért? Az egy, amelyik föl tudott jutni, az süket volt. Az nem hallotta, hogy úgyse fog sikerülni. Így aztán éppen följutott. Hát ilyen lehúzó erők vesznek körül bennünket. Ez a békás történet eléggé negatív kép, hogy csak ellendrukkerek vesznek körül. Nincs, aki bíztatna. Hát legalábbis ez a zsoltáros tapasztalat, és ha körülnézünk a világban, azért lássuk be, hogy eléggé valós ez a tapasztalat, nyilvesszőt használja. Olyan, mint ami a kupidó kilövi a nyilát, ugye, és akkor szerelmet gerjeszt abban, akit megtalál a nyila. Ezek a gonoszok által kilőtt nyilak ennek az ellenkezőjét érik el, és akit eltalálnak, abban az Isten iránti szerelmünket sebesítenek meg. És a világon számtalan ilyen sebet kapunk, amely kikezdi az Isten iránti szeretetünket és bizalmunkat. Például az emberekben való csalódás sok esetben egyszer mind az Istenben való csalódást is szülheti. A gyermekek esetében mindenképp. Tehát amikor a gyermek csalódik a szüleiben, akkor az számára borzasztó seb az Isten iránti bizalmába. Nagyon megdöbbentő helyzettel találkoztam. Egy zsidó katonatiszt, már idősebb ember volt, mesélt az életéről. És azt mondja, hogy egy gyermekük volt a feleségével, zsidó hitet, vallást buzgón gyakorló családról van szó, a felesége rákos beteg lett. A gyermek 10 éves körül volt akkor, és nagyon imádkozott a Jóistenhöz, hogy gyógyítsa meg az édesanyját. Nagyon-nagyon imádkozott. Virrasztott meg, minden imádságot elvégzett, és nem gyógyult meg az édesanyja, meghalt. És akkor a fiú odaállt az apjához, hogy apám, én többet nem imádkozom. Nem hallgatott meg az Isten, elvett az anyámat, nem imádkozom. Az egészben a fájdalmas ennek a zsidó embernek a reagálása, ahogy elmesélte nekem, azt mondta, hogy fiam, te tudod, ahogy magunknak látod, de a zsidó szokásokat meg kell tartani. Fontosabb volt neki, hogy a zsidó szokásokat meg kell tartani, hogy az Isten kapcsolatot hogy alakul, rád van bízva. A hagyományokat meg kell tartani, hogy Jóistennel való személyes kapcsolatot. Nálam pont fordítva van, mert a legeslegfontosabb a személyes kapcsolat. Ezt arra hoztam föl példának, hogy micsoda súlyos csapás lehet a gyermekben a bizalom elvesztése. Hát egy másik, ez már inkább vicc. A rabbi beviszi a fiát a zsinagógába, fölállítja a pad tetejére, azt mondja, csukd be a szemedet, ugorj, elkaplak. Fiú ugrik, édesapja elkapja a karjába. Ó, hát milyen jó. Na, másodszor is, állj föl, fiam, ugorj, elkaplak. Mert tetszik a játék neki, becsukja a szemét, ugrik, édesapja elkapja. Csak harmadszor fölugrik, vagy na, harmadszor is, jó már, akkor nagyon tetszik a fiúnak, ugye. Becsukja a szemét, ugrik, azok a félrelép. Összetöri magát a gyerek. Fiam, tanuld meg, még a saját édesapásban se bízzál. Ez egy rossz víz, bocsánat, de sok esetben még a szülő is arra tanítja a saját tapasztalata alapján, akiben nincs Istenbe kapaszkodásnak a nagyon mély tudata, hogy farkas törvények uralkodnak, és neked is föl kell készülnöd erre. Hát föl kell készülnöd, csak nem mindegy, hogy hogyan. Szóval ezek a nyilak, ezek elérnek bennünket a világból. Nem mondhatjuk azt, hogy jó, én vallásos vagyok, és én rám ez nem hat. Dehogy nem. Ez a háborús késztetés óhatatlanul bele lovall bennünket, hogy készüljünk a háborúra. Ezért is van, hogy szükség van a felnőtt hitre, igen, még egy gondolat, hogy a világban megélt tapasztalataink ne automatikusan vetüljenek az Istenre. Tehát az Istentől várok mindent, de amikor csalódás ér, mert valami nem úgy alakult, mint én gondoltam, egy felnőtt ember számára ez mire készteti? Te tudod, Uram, legyen meg a te akaratod, de azért oda el kell jutni. És sok esetben, sok küzdelmen kell keresztül menni, hogy az emberben masszívan megerősödjön az, hogy bármi történik, te hozzád fordulok. Ez is egy zsidó történet, és ez már jobb. Megy a zsidó a szekérrel, menekülni kell akár a soha miatt, vagy bármilyen, ott van a feleség, minden, és belecsap a villám a szekérbe, és mindenét elveszíti. És azt mondja a zsidó ember, ha megölsz, akkor is téged szeretlek, Uram. Mindenek ellenére is te belét kapaszkodom. Szóval erre a felnőtt hitre el kell jutni. Ez azért is fontos, mert minden Istentől távolodó lépésünk, tehát ne fogjuk csak a világra, meg nyilakkal lőnek ránk, a mi bűneink, minden egyes beengedett bűnöm egy-egy lépés, amivel távolodom az Istentől, és ez mindig egy-egy sebb a vele való szeretett kapcsolatban. Mondjuk erre irányulnak a kísértések. Szoktuk ezeket a kísértéseket nyilakhoz hasonlítani, meg eltalálnak bennünket. Hozzáteszem, hogy ezért ezek nem véletlenszerű lövöldözések. Csak azt tudja megsebezni a kísértés, ami kiteszi magát neki. Aki sebezhetővé teszi magát, csak azt tudja eltalálni az önnyil. és minden egyes bűnnel növekszik a sebezhetőségünk. Ezért kell gyónni gyakran, rendszeresen kell gyónni, mert a gyónásban nem csak, hogy elveszi a bűneimet a Jóisten, hanem tegnap azzal feszülve, mint egy pajzsal vettél körül minket, az Isten kegyelme, az Isten irgalma körbevesz engem, és ha egy-egy gyónás után nem vagyok úgy kitéve a kísértéseknek. Néha van az emberben, hogy egy ilyet tapasztal, akkor is résen kell lenni, de alapvetően az a tapasztalat, vagy bőti időben. De nem érnek el bennünket annyira a kísértések. Mert erős védelmet én magam is azzal építettem, hogy többet imádkozom, bőtöt vállalok, jobban odafigyelek az Úristenre. És amikor ezt nem teszem, amikor túlságosan világi dolgokkal veszem körül magamat, akkor igenis sebezhetővé teszem magamat ezáltal. Illetve azzal, hogyha homályban maradunk. Ezt mondja a szöveg is, hogy csak felajzották az íjat, csak elkészítették a nyilvesszőt, és arra várnak, hogy belépjünk a homályba, ott támadnak ránk. Ugye elkészítették nyilaikat a tegezben, hogy lelőjék a homályban az igaz szívűeket. A homály a legveszedelmesebb hely. A kilátástalanság, a tisztánlátás hiánya. Ez az, amit el kell kerülnünk. És minél inkább távolodunk az Istentől, annál inkább elveszítjük ezt a tisztánlátásunkat. Van egy ősi tapasztalat, talán Szent Ignác fogalmazta meg, hogy ha sötétbe kerül az ember, akkor ne változtasson irányt, ne döntsön. Tehát amikor úgy érzem, hogy nem tudom a kapcsolatot a Jóistentől, meg nem tudom, mit tegyek az életben, merre menjek, akkor menjek ugyanarra, ameddig előtte. Különben eltévedek. Ugye az erdőbe elveszítem a kapaszkodót, vagy az iránytűt, vagy valamit, akkor megyek arra, merre gondoltam. Na erre egy saját példa, ami egyébként megint inkább rossz példa. Amikor Atanáz atyával Szicíliába jártunk, akkor az Etna tövében engem nagyon-nagyon megragadott az Etna hegye, ugye működő tűzhányom. Mondom Atanáz atyának, hogy menjünk föl, mászunk meg az Etnát. Tehát őneki menni kellett tovább Kalábriába szolgálatra, ő már pap volt, én még nem voltam pap, úgyhogy egyedül fölmentem az Etnára. Óriási élmény, nem mondom ezt el. Ott aludtam, fönt a hegytetőm, rám esteledett, és nem tudtam lejönni, és másnap indultam, hogy akkor Taorminát megcéloztam, lehetett látni az Etna tetejéről Taorminát, és akkor mondom, arra megyek. És nem könnyű a működő vulkán hegyoldalába menni, mert ilyen láva folyó hullámok vannak, tehát leföl kövekbe, mindenféle. Minden esetre tudtam, hogy abba az irányba kell menni. És teljesen óriási, sűrű tejfehér köd szállt le. És nem láttam semmit, csak tudtam, hogy az irány nem szabad elveszíteni. És megyek. Tudtam, hogy délelőtt indultam el, tehát nekem a nyugati irányba kell mennem, mögöttem van a nap. És akkor megyek, egyszer csak kitisztult, egy picit kitisztult a tejfehér köd, és ott volt velem szemben a nap. Mondom, hát ez most nem jó irány. Eltévedtem, megfordultam, mert tudtam, hogy mögöttem kell, hogy legyen a nap, és akkor indultam el, és akkor hát estére hulla fáradtam, meg éhesen érkeztem, meg óriási élmény volt. De ezt most csak arra mondom el, hogy Jóisten, néha, ha szükség van rá, akkor egy kis derengéssel megmutatja, hogy te buta, már megint rossz irányba mensz. Szóval Jóistenre mindig lehet számítani, hogy ha én irányba akarok maradni, van, amikor ilyen sötétbe kerül az ember, akkor is az Istenbe vetett bizalmunk az iránytű. Hogy tudom, hogy nem hagysz el. Ez egy teljesen biztos, egzisztenciális élettapasztalat. És hát nem is lehet más. Hát nem hagy el, nyilván nem hagy el. Hogy mondja egy másik zsoltár, ha sötét völgyben járok is, nem félek, mert te velem vagy. És ezt nem szabad elfelejtenem, hogy Isten ott van velem. A nyilak is ezt célozzák, hogy megfeledkezünk erről, hogy elfordítsuk a tekintetünket az Istentől. Folytatom a zsoltárt. Mert amiket te építettél, azt ők elbontották, az igaz pedig mit tegyen. Vagyis az életemben, a lelkemben fejlődésről beszéltünk, most pedig építkezésről. Csak az Isten építkezik. Csak az az építkezés, az az igazi építkezés, ami az Istenben gazdagít. Megint második zsoltársor, ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. A világ ma elképesztő módon építkezik, hihetetlen sebességgel. Felhőkarcolók nőnek ki a földből. Bábel tornyai sokasága tarkítja a földet. Tehát az ember egy ilyen saját világot, egy saját mennyországot akar építeni, és látjuk, hogy mi az eredménye. Hogy megnyomorodunk benne. Lábra kap a teljesen agyamentés, alaptalan ideológia, amit a gender kínál. Az ember nem találja a boldogságát, hajszolja, mint a kék madarat, de ebben a saját maga által fölépített földi paradicsomban nem lehet megtalálni. Az esztelen gazdagnak a példabeszéd, amit Jézus mond, így jár az, aki kincseket gyűjt ahelyett, hogy Istenben gazdagodnék. Csak az Istenben való gazdagodás az igazi építkezés. De itt aztán még fájdalmasabb tapasztalatról beszél, amiket te építettél, azt ők elbontották. Tehát nem csak, hogy hamis kultúrát, földi hazug paradicsomot építenek föl, és nem csak nem hagyják az igazi belső építkezés, hanem még amiket az Úr bennem épített, azt is lerombolják. Mit tett ilyenkor az ember, az ártatlan, kiszolgáltatott, az igaz ember? Talán erre nincs is válasz. Ez a kérdés ebben a szövegben nyitva maradt, mert amiket te építettél, azt ők elbontották, az igaz pedig mit tegyen? Egy válasz nélkül maradt föltett kérdés, és teljesen másképpen folytatódik a szöveg, teljesen mással. Mint hogyha nem is oda tartozna. Az Úr az ő szent templomában van, Úr ő trónusa a mennyben. Tehát egészen máshová fordítja a tekintetünket. Pontosabban az Úrra. Ez lehet a megoldás. A földi küzdelme során nincs megoldás. Tehát nem tudok birkózni a világnak az összes mocskával, meg rámtörő veszedelmével. Egyetlen út van, ez a fordulat. Az Istenre tekint a megkínzott, meggyötört, kísértések és bűn nyilában megsebzett ember. Az Úrra tekint. És hol van az Úr? Az Úr az ő templomában van, Úr ő trónusa a mennyben. Első hallásra ez elkeserítő lehet. Sokan nem is mennek tovább. Mi itt a földön szenvedünk, az Úr meg a templomban, tőlünk távol, a mennyei trónuson ül. Meg kell értenünk, mi ez a templom. Akik távolinak tartják Istent, azok nem ismerik és nem értik, hogy Isten közelebb van hozzánk, mint mi saját magunkhoz. Beszéljünk egy kicsit a templomról. Ha úgy érezzük, ha már templomról beszélünk, úgy érezzük, hogy Isten magunkra hagy a küzdelmünkben, akkor miért nem megyünk a templomba? Miért nem a templom az életünk központi része? Régen nem véletlenül, mindig a település közepén, vagy éppen a legkiemelkedő pontján, a dombon építették fel a templomot. Irotánra szoktunk összejönni ilyen zsolozsmás táborra, Cserehátban, Borsodban egy kis falucska, és a falu szélén van egy elég magas domb, nem könnyű oda fölmenni rá. Oda építették a templomot. Szegény öreg nénik alig bírnak már fölmenni oda. De miért oda tették? Nem közelebb kellett volna? Régen nem az volt a cél, hogy minél kényelmesebb legyen, minél könnyebben el tudjak menni a templomba. A fizikai távolság nem volt akadály. Mert a templom a vonatkozási pont, és nem az én házam. És nem az én kényelmem. Nem a kényelem fontos, hogy könnyen el tudjak menni, hanem az, hogy a templom az életem középpontjában, kiemelt helyén legyen. Tegyük hozzá, a kényelmes élet, a kényelem keresése eltávolít a templomtól és az Istentől. Ha pedig a templom, azaz Isten háza az életem középpontja, ha oda belépek, akkor egy nagyon érdekes tapasztalatot élhetek át. A templomban otthon vagyok. Egy személyes élményt hadd mondjak el, amikor a szerzetesség gondolata nagyon erősen foglalkoztatott már, Atanáz atya mellett jelent meg igazából, én nem készültem szerzetesnek, papnak készültem, úgy éreztem, hogy papnak hív az Úr. És amikor az a döntés megerősödött, hogy nőtlenül szentelődjek, akkor Atanáz atya mellé kerültem, és akkor ő elvitt engem Seftonyba. Seftony az a bencés monostor Belgiumban, ahol mi aztán Atanáz atyával a noviciátust elvégeztük, és ott váltunk szerzetessé. Seftony egy olyan bencés monostor, ahol két rítusban végzik a zsolozsmát a szerzetesek, egy közösség, kb. 20-25-en vannak, két templomuk van, van egy római katolikus templom, meg van egy bizánci templom. És a bizánci templom gyönyörű szép kupolás, ki van festve, egyébként egy orosz mintára épített templom, és görög festők festették ki, gyönyörű, szép, és van egy római katolikus templom, ami szintén nagyon-nagyon szép, egy egyszerűbb, de nagyon nemesen szép templom. Beléptem a bizánci templomba, azt mondtam, hogy itthon vagyok. Egy talán soha nem tapasztalt, egy régi gyermekkorom ott visszahozó élmény, hogy itthon vagyok. Külföldön voltam, akkor még nem tudtam franciául egyáltalán, nem tudtam beszélgetni a szerzetesekkel, de egy ilyen itthon élmény, és voltak éppen ez a szerzetességem, hivatásomnak a megtalálása, hogy önmagamra találok. És azért kell átélnem gyakran ezt a tapasztalatot, ezt az élményt, hogy amikor fizikailag esetleg távol vagyok a templomtól, mert tényleg nem tudok eljutni oda, akkor se halványuljon el, hogy Isten közelében önmagamra találok. Tehát amikor együtt vagyok az Istennel, akkor vagyok igazán önmagam. Lehet, hogy szétcincál az életnek a sok gondja, meg feladata, meg a saját bűneim is kikezdik a hitemet, de amikor az Isten közelségében tudok jutni, akkor érzem meg azért boldogság az Isten közelében lenni, mert a boldogságot nem birtokolni kell, hanem rátalálni. Tehát amikor a helyemen vagyok, és azt sem, ami a dolgom, ez az élet boldogsága. És amikor nem találom a helyemet, nem tudom, mit kell tennem, elbizonytalanít, akkor mindez megtépázza ezt az ős tapasztalatot, hogy az ember boldog tud lenni. Ez hajtja az embert, hogy boldog lehessen, de csak az Istenben találhatja meg. És amikor kilépek a templomból, akkor az Isten közelségnek ezt a tapasztalatát viszem magammal. Ez erősíti a hitemet, hogy közel van az Isten. Közel van hozzád, az ajkadon, a szíveden, írja Szent Pál a rómaiakhoz írt levélben. Na most megint a templom. Hol van a templom? Hol van ez a hely, ahol legközelebb lehetek az Istenhez? Jézus így tanít, mindjárt az első evangélium első fejezeteiben, a hegyi beszédben, amikor kértik, hogy taníts meg minket imádkozni, és akkor a mi atyánkhoz is elmondja, közben egyéb fontos tanácsokat is mond, és azt mondja, te amikor imádkozol, menj be belső kamrádba, és mennyei atyád, aki a rejtekben is lát, megjutalmaz téged. Ez a belső kamra, ez a mi templomunk, ez a szívünk. Oda kell eljutni. Amikor egy apa meg akarja fegyelmezni a fiát, akkor mondjuk ezt a kifejezést ma már ritkábban, hogy szállj magadba. Vagy amikor önmagába száll az ember, próbálja kikapcsolni a külső körülményeket, ott a saját szívében kell, hogy megtalálja saját magát. De igazából ott nem saját magát találja meg, hanem az Istent. Mindjárt szívében ott lakik az Isten. És ez megint ugyanaz, amikor beszéltünk erről, hogy reggel odaállok és csak nézek. Az Istenne való legmélyebb imádságokhoz semmi nem kell. Szavak se kellenek. Talán idő. Az kell, hogy azt az időt odaadjam az Úrnak, mert nem olyan könnyen találok. Atya, Fő, Szentlélek nevében, nem olyan könnyű a szívembe találni. Mert nagyon sok minden szanaszét viszi a figyelmemet. De mégis az a legmélyebb imádság, amikor szavak nélkül a szívembe jutok. A Jézus imáról sokan hallottak, meg sokat beszéltünk már. A Jézus ima fohász, Úram Jézus Krisztus, könyörülj rajtam. Ennek az ismételgetése egy ősi szerzetesi tapasztalat, hogy ez nagyon sokat segít ahhoz, hogy bejussak a szívem mélyébe. A szentélybe. Ahol lakik az Isten. Ott van a templom. Kell a templom élmény, hogy megerősítsen engem abban, hogy mit is találok a templomban, vagyis hogy mit találok a szívemben. Ekkor értjük meg igazán, hogy amikor az Isten ránk tekint, akkor nem egy messzelátóan, nézzük, mi van ott lenne a földön, nem. Hanem legbelülről, belülről tekint rám az Isten. Az ő szemei a nyomorultra néznek, és pillantásra vizsgálja az emberek fiait. Isten belülről vizsgál bennünket. Nem csak a külső tetteink alapján, mint az emberek. Ők csak azt szerint tudnak ítélni. Tudja ő, hogy mi lakik az emberben. Ismeri a szív legrejtettebb titkait. Az Úr megvizsgálja az igazat és az istentelent, aki pedig a gonoszságot szereti, saját lelkét gyűlöli. vigyázat, itt nem két ember csoportról van szó, az igazakról, meg az istentelenekről, ahol reményeink szerint az elsőbe tartozunk bele, nem, de arról beszélünk, hogy mi is kerülhetünk homályba, eljel bizonytalanodunk Isten jóságában, erejében, még ha nem is mondjuk ki, de az életünk mégis sok ponton ilyen értelemben istentelen, Isten nélkülivé válik. Minden egyes bűnünk ebbe az irányba tol bele, ahogy mondtam. És ezeket vizsgálja bennünk az Isten. Ezeket akarja bennünk elkülöníteni. Mi köze az igazságnak a gonoszsághoz, írja Szent Pál Korintusi levélben. És nagyon világos a következmény, aki pedig a gonoszságot szereti, saját lelkét gyűlöli. Aki az Isten ellensége, az önmagának az ellensége. Aki a boldogságot keresi, annak Istent kell keresnie. Isten nélkül nincs boldogság. Mert ahol Isten van, ott vagyok én is. Amiben nincs Isten, abban csak a rosszabb énem tobzódik, de én magam teljes valóban nem vagyok benne. Mert nem fejleszt, nem visz tovább, nem él és éltet, ha az Isten nélkül vagyok. Nem szolgálja az életet, éppen ellenkezőleg a halálomat szolgálja. A bűnösökre hálókat hullat, tűz és ténkő és szélvihar legyen osztályrészük. Ne csodáljuk ezt, hogy a kinyilatkozhatott szöveg ilyen keményen beszél az Isten ellenségeiről, ahol megint azt mondom, hogy nem a másik, meg a világ, meg a kommunisták, meg a liberálisok, meg a külföldiek, nem tudom ki, a katonák, hanem bennünk van mind a kettő, hogy sokszor én magam is minden egyes megengedett bűnnel az Isten ellenségévé válik. Ez fáj az Istennek, ha irgalma is tekint rám, de minden egyes bűnnel megsebzem. És nem csak az én saját szeretetemet, hanem a kettőnk kapcsolatát, amit ő is érzékel, és ami neki is fáj. Tehát ezért ilyen erős a kinyilatkozhatott szöveg, hiszen szörnyű, a legszörnyűbb következményei vannak, hogyha ezek közé kerülök én is. Ha úgy tetszik, el akar riasztani tőle. Isten hálójából tűz, kénkő, szélvihar származik. Ezek a pokol képei, amitől menekülni próbálunk. Annál nagyobb az ellentét a záróképpel, mert az Úr igaz. Ő szereti az igazságot. Az ő orcája az őszinteségre néz. Isten igazsága az, ami igazán vigaszt és menedéket ad. Szereti az igazságot, ez nem csak azt jelenti, hogy földön igazságszolgáltatás legyen, hanem Jézus azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezt az igazságot kell nekem megtalálnom az én életemben, ami nem a mi igazságszolgáltatás, hanem valaki, vagyis az Isten. Ha önmagamba szállok, akkor mindezt én magam is megtalálom. És most, hogy ezekről beszélgetünk a lelki gyakorlaton, a lelki gyakorlat jó esetben önmagamhoz visz közelebb, és erre figyeljünk oda a csendjeinkben, amikor átelmélkedjük, hogy néhány kérdés is megfogalmazok, hogy mi az, ami engem eltávolít Istentől? Melyek azok a pontok, amelyekben kiteszem magamnak veszélynek? Mik azok a nyilak, amelyek megsebezhetik az Istennel való kapcsolatomat? Ezeket jó fölismerni, hogy mi az, ami engem el tud távolítani. És mit tudok tenni azért, hogy a templom, vagyis az Isten szentélye az életem része legyen? A templomot hogyan tudom az életembe minél jobban bekapcsolni, és mit tudok tenni, hogy az én lelkembe eljussak, lehetőleg minden nap, vagy minél gyakrabban, hogy a belső szentélyben ott találkozhassam az Istennel.
Elhangzott műsorunkban Kocsis Fülöp görögkatolikus érsekatya előadását hallották, amely a 2025 márciusi almádialógus lelki gyakorlaton hangzott el. Az előadás címe Menj be a belső szobádba.